Még egyszer sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket itt helyben, és mindenkit, aki videón, illetve hanganyagon követ minket. Ernő, sok szeretettel üdvözlöm mindenkit, most nincs itt, de ha itt lenne, azt mondaná, hogy köszöntünk mindenkit országhatárainkon, innen és túl, és ez igaz, ez így van. Emlékszem arra az időre, amikor még kerestem az igazságot, kerestem a választ az életre, és valaki adott nekem egy kazettát, annó még rendes szalagos kazetta, magnó kazetta, Isten áldjon, szia, és vetettem a kocsiba, és hallgattam. Nagyon furcsa volt, alig értettem belőle valamit, egy ilyen nagyon mély, reszelős hangú úriember beszélt rajta. Később megtudtam, hogy pásztor Thomas Scheller volt, és meghallgattam az üzenetét, vagy százszor. Jó, hát ha százszor nem is, de nagyon sokszor. Tehát semmi másom nem volt, csak egy üzenet, egy üzenet. A semmi közepén éltem, távol mindentől, és volt egy üzenetem, és azt hallgattam. És megváltoztatta az életemet, egy óriási mérföldkő volt, ahogy először egy gondolatot értettem meg, aztán kettőt, aztán hármat, és lassan kezdett összeállni valami, ami soha többet nem engedett el az életben. És a szívem mélyén az a reményem, az imám, hogy talán neked bárhol is vagy, ezek az üzenetek valami ilyesmit tesznek az életedben. És nem ezek az üzenetek, hanem az az Isten, aki mögöttük van, az az Isten, akinek a könyvét, a hozzánk írott levelét olvassuk, és aki igazából harcol az életünkért, harcol azért, hogy te meg én, hogy mi révbe érjünk. Én nem tudom, hogy ti hogy érzitek, de nekem az az érzésem, hogy én személyesen egy ébredésben vagyok. Egy új szakasz veszi kezdetét az életemben, és nem én kerestem ezt, nem én csináltam, én csak áldozata vagyok annak, amit Isten az elmúlt években tett. Nagy részét ennek ha hívhatom előléptetésnek, akkor hívjuk így, de hívhatjuk próbának, hívhatjuk Isten mély munkájának. A nagy részét nem élveztem, most se élvezem. Mert egy jó része azzal jár, hogy azt, aki én vagyok, az én makacságomat, az én önteltségemet, az én önbizalmamat, és ne gondoljátok, hogy egy annyira rettenetes ember vagyok, de azt hiszem, hogy ez mindannyiunkban ott van bennünk egy keménység, ott van bennünk csak egy szelíd, csendes, mosolygó makacság, amely azt mondja, hogy tudom, amit tudok. És megvannak a gondolatmeneteink, és megvannak a válaszaink az életre, és annak a legkülönfélébb aspektusaira. És ezektől a válaszoktól én azt látom, hogy olyan nehezen térek el. Figyeljetek, olyan, tehát hogy beszélsz hozzám, és semmi haszna. Értem, érted? Tehát, hogy mondod nekem, és nem. Tehát tudod, egy meg egy, az kettő, és én mondom, hogy piros. Nem, kettő. Igen, piros. Tudom. És tudod, és engem megijeszt, tehát, hogy mennyire képesek vagyunk, és most ezt hagyj fordítsam le rögtön az igére, a vallásunk interpretációjában értelmezni azt, amit olvasunk. És mi a Biblia szól közösségben nagyon büszkék vagyunk rá, hogy nem vagyunk vallásosak. És hadd mondjam azt, hogy dehogy is nem. Tehát, hogy az emberi természetünknek része az, hogy van egy vallásunk, vallunk valamit az életről, és ezt a vallást sajnos leginkább az élettapasztalatunk, a kultúránk, a hagyomány, a kivetítések, a szellemi környezet határozza meg, és azt gondolom, hogy a hitnek igazán egy nemes harcának az eredményeképpen kezdi ezt az ige megváltoztatni. De a hitnek ez a harca valami olyasmi, amiben én azt látom, hogy sokszor alul maradok. Tehát szia, nem tudom hány éve vagyok keresztény, fogalmam sincs. Valaki egyszer mondta, hogy már legalább 23, és ez volt, vagy 5 éve, nem tudom. Régen, nem, fogalmam sincs, sok, 20-valahány éve. A teológiai akadémián tanítottam éveken keresztül. Sokáig, tehát nem is tudom. És mindig a kedvencem volt a rendszerezett teológia. Tehát, hogy nem csak úgy ad-hoc hinni, amiben jól esik, hanem az igének a magyarázatából egy logikus, következetes, tényleg az igazságot kereső szívvel. És azt látom most ebben az ébredésben, ahogy Isten feltűrte az ingúját, és meggyúrt, megtört, meggyúrt, újra összerakott, és most megint kezd meggyúrni, újra összerakni. Azt látom, hogy Isten hozott. Tessék, ott is jó vagy, de azt hiszem a Rafi ragaszkodik hozzá, hogy üljét a másik oldalra. Tudod, itt teljes szabadság van egészen addig, amíg pont azt csináljátok, amit mondunk nektek. Isten hozott, és csak viccelek, legalábbis most. Aztán mindjárt imádkozunk is, hogy valami reményünk is legyen arra, hogy az üzenetnek füle is, meg farka is legyen. De hogy erre jöttem rá, hogy minden igyekezet ellenére nagyon sok koncepcióban megmaradtam a régi beidegződésnél. Tehát olvasom, hogy meghaltam a törvény számára, meghaltam a bűnnek és élek Istennek, és nem azt értem ez alatt, ami oda van írva, hanem csípőből előveszem az én konvencióimat, a bűn szóra, mi jut az eszembe, bűn, rossz, nem szabad csinálni, oké, akkor ez erről szól, és rögtön rárakom, ez erről szól, ez ezt mondja, csak ezt mondhatja, mert hát én tudom, hogy ezt mondja, mindig ezt mondja, a bűn az rossz, csúnya, ne csináld, ha csinálod, akkor bajban vagy, nem csinálod, akkor minden rendben van. Ez a kis rendszerem, és ettől a rendszertől én nem szakadok el, én ezt ragaszkodom, és hogy a bűn szót meghallom, rajta van, kész, értem. De nem az volt odaírva, nem ezt mondta. Nem ezt akarja mondani. Az egész most próbálná azt a koncepciót lerombolni, és ahelyett életet hozni, és nem hagyom. Mert azt hallom bele, azt hallom benne, amit mindig is gondoltam, amit mindenki gondol, ami a porból jön, a világból jön, ami ördögi, ami közönséges, ami emberi, ami természetes, ami csak egyszerűen nem szabadít meg. És hogyha ebben a, nem is tudom, nem akarom jelzővel illetni, ha ebben a csatában újra meg újra alul maradok, akkor nem történik meg a csoda. Tehát éveken keresztül lehetek keresztény, és nem történik meg. Mert ő azt mondja, hogy egy meg egy, és ezt tudom. Piros. És csak, ugye, ha legalább azt mondtam volna, hogy három, akkor már egy platformon vagyunk, de úgyhogy és azt érzem, és nagyon biztos, tehát akik követtétek az elmúlt hetek, hónapok üzeneteit, biztos hallottátok és halljátok, hogy ugyanarról beszélünk, amiről mindig is beszéltünk, de azzal, hogy egy picit pontosabbak leszünk, egy nagyságrendet változik az üzenet. Tehát, hogy azzal, hogy a sarkunkra állunk egy értelmezésben, egyszerűen egy világ változik meg. És erre a világ megváltozásra van szükségünk. Ez, amire szükségünk van. És ahol legutóbb abba hagytuk, az 1 Timóteus 6, 6.12-ben a hit nemes harcának a megharcolása. Azt mondja, harcold meg, 12, a hit nemes harcát. És arról beszéltünk, hogy igazából ez a keresztény élet elhívása. És talán azt mertük mondani, hogy ehelyett a hit beli nemes harc helyett mi mindenféle más harcot harcolunk, és pont ezt a harcot nem harcoljuk. Ebben a harcban simán alul maradunk, simán veszítünk úgy, hogy észre sem vesszük, mert csupa jó szándékkal, az elképzeléseink, a koncepcióink szerint nagyon is helyesen harcolunk egy hiába való, holt, értelmetlen harcot, amelynek egyetlen egy lényege van, hogy minket az igazságtól távol tartson, hogy az összezavarodottságunkban, a tévképzeteinkben tartson, és így ne szabaduljunk meg. A hit harca a meggyőződéseinkről szól. Isten azt mondja, hogy az a nagy kérdés, hogy miben hiszel. Érted? Semmi más nem érdekel. Egyetlen egy dolog érdekel, hogy miben hiszel. Miben hiszel? Hiszel bennem? Igen. Uram, hiszek benned. Jó, jó, tudom, tudom. Hiszel nekem? Azt hiszem, igen. De pontosan mit is mondasz? És itt jön a nagy, pontosan mit is mondasz, hogy én higgyek neked? És azt mondom, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tettük, érted, hogy te Isten igazsága légy Jézus Krisztusban. Hiszed-e ezt? És már veszem is elő a koncepcióimat, már veszem is elő a felnyálaszható, tudod, pecsétjeimet, és már készülök rátenni, de, és itt állok meg, hogy igen, hiszem, de nem is vagyok benne biztos, hogy tudom, hogy ez mit jelent. Hogy én a te igazságod vagyok. Krisztusban. Hogy azt kell mondjam, hogy ez egy félelmetesen nagy igazság. És lehet, hogy nem is tudom, hogy mit jelent. De valami borzasztóan megszabadító. Valami borzasztóan végleges. Valami hihetetlenül gyönyörű. És ahogy nézek a szorongásomra, ahogy nézek a gyengeségemre, ahogy nézek a szomjúságomra, amivel vágyom egy ilyen gyönyörűségre, de valahogy mégse találom, azt gyanítom, hogy nem értem, hogy mit mondasz. Úgyhogy azt mondom, hogy én kérdezek, Uram, és te taníts engem. Én azt hittem, hogy tudom, de nem, hanem hogy te taníts engem, világosíts meg a szívemet, hozz világosságot, megértést, fényt ott, ahol eddig félhomály vagy sötét volt. És én megengedem neked, hogy te mondd meg, hogy hol van sötét a lelkemben. Mert én eddig azt hittem, hogy világos van mindenütt. De talán nem, de talán mégsem. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál. El vagyunk hívva egy másik minőségű életre, és erről beszéltünk. És Isten egyetlen egy dolgot szeretne, ha ezt megragadnánk. Ha azt, amit ő adott, az evangéliumot, Jézus Krisztust, mint helyettesítő áldozatot, ő lett bűnné, hogy mi az ő igazsága lehessünk ő benne, hogy őt ne hagyjuk parlagon heverni. Úgy értem, mit adsz nekem, Uram? A fiamat adtam. És én azt szeretném mondani, hogy megragadtam őt, és ragaszkodom hozzá, és ő elég nekem, de ezt se értem, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy én olyan vagyok, mint ő, hogy ő mindent rendbe hozott, hogy ő szeret engem, és hogy én ebben a szeretetben megnyugodhatok, hogy én ezt elfogadhatom, hogy elhihetem, és ahogy elhittem ennek a valóságnak, hogy Isten velem van, és ha ő velem van, kicsoda lehet ellenem, ennek a megkérdőjelezhetetlen valóságnak elkezdenek következményei lenni az életemben. Úgy is mondhatnám, hogy gyümölcsei. Következménye például az, hogy megnyugszom. Mert bemegyek az Isten nyugalmába, amiről megint prédikáltunk, és aki bement az ő nyugalmába, saját maga is megnyugodott a saját tetteitől Zsidó 4-ben. Én is megnyugszom a saját tetteimtől. Milyen tettektől? Hát azoktól a holt cselekedetektől, amiket azért tettem, hogy elfogadott legyek. A küszködésemtől, amely abból fakad, hogyha én nem segítek magamon, senki se segít rajtam. Na de várjál, Sanyi, ez nem hit, ez hitetlenség. Ez a szorongásod megvádolja Istent azzal, hogy ő közömbös veled, hogy ő nem foglalkozik veled, hogy ő tojik rád. És azt mondom, jaj, nem, azért ezt így nem gondolom, de a szívem mélyén igazából ezt gondolom, mert hogyha hinném, hogy ő tényleg gondoskodik, valóságosan beavatkozik a földi történelembe, az én személyes életembe, akkor nyugodnék. Akkor lehet, hogy nem csinálnék semmit. Legalábbis nem azért, hogy rendbe hozzak valamit, amit Isten elmulasztott. Hanem esetleg azért csinálnék dolgokat, mert kedvem van hozzá, mert helyes, mert Isten kérte, mert belülről jön. Szabad lennék. És erre bátorítja Pál a pásztorát, Timóteust, hogy ragadja meg az örök életet, ezt az életet, Istent, Jézus Krisztust, aki a szőlőtő, aki az élet forrása, aki a felelősség hordozója, és akiben, ha én megmaradok, akit ha én megragadok, akkor sok gyümölcsöt termek. És aztán emlékeztek, csak gyorsan így foglalom össze, hogy jönnek a szavak, János 15, megmaradni az ő szeretetében jelenti azt, hogy megmaradok benne. Hogy megtartom őt, hogy ő bennem marad, az pedig az, hogy megtartom az ő beszédeit, az ő parancsolatait, hogy emlékszem ezekre. És ezek kormányozzák a lelkemet. Néhány vers, néhány ige, ahogyan Krisztus van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, és tudod, hogy ismerjük az ő szeretetét, és ez abban nyilvánul meg, hogy bizalommal tekintünk az ítélet nap felé, amikor Isten jön ítélni. Hányan szorongtok, hányan szűköltök, ha Isten felemeli a mutató ujját. És Isten azt reméli, hogy remélem ti nem. Tehát remélem, hogy ti nem. Remélem, hogy hisztek nekem. Remélem, hogy hiszitek azt, amit mondok. De a régi énem, a régi elképzelés, a régi megrögzöttség, a jó öreg szocialista világból, emlékeztek rá, lehet, hogy néhányan már nem, de körülbelül ez volt, főleg a vállalkozóknak, a maszekoknak ez volt a lelki világa, hogy bűnös vagy? Nem tudom, de ha jobban megnézik, biztos találnak valamit. Tudod, mindenki stiklis, csak még nem mindenkit kaptak el. Tehát az általános, nem tudom, ez a volt szocialista világból bennünk maradt, vagy nem is tudom, lehet, hogy az emberi természetnek a része, hogy ahol a szabályok, a törvények olyan összetettek, olyan teljesíthetetlenek, hogy igazából mindenki folyamatos bűntudatban él. És a kérdés csak az, hogy mikor bukik le. És én a lelkemet néha ezen kapom rajta, hogy Isten előtt is így állok. De hát nem. Az evangélium egy forradalmat hozott. Egy teljes, radikális változást. Egy új világot. Egy új szövetséget. Egy olyat, amely teljesen Istenen múlik, és amelyet ő teljesen betöltött, és amelynek teljesen te vagy a kedvezményezettje. És egyetlen egy kérdés van, hiszed-e ezt? És ha nem hiszed, akkor sem ütnek agyon, csak a saját kételjeidnek, félelmeidnek a gyümölcsét aratod, és az életed szükségtelenül nyomorult, úgymond elfojtjuk az áldás útját azzal, hogy nem hiszünk. És abban a pillanatban, ahogy azt mondom, hogy igen, Uram, bízom benned, megtettem mindent, amit emberként tehetek. Sanyi, ez egy nagyon liberális üzenet. Ez túl könnyű. Igen, értem. Megmondom, hogy miért tűnik túl könnyűnek. Mert olyan nagyra vagyunk magunkkal, és a saját tetteink jelentőségével. Olyan nagyra értékeljük a munkánkat, az akarat erőnket, az erkölcsi kiválóság iránti elkötelezettségünket, hogy rendes emberek leszünk, az igyekezetet, az emberi igyekezetet, hogy jó, hogy nem akarunk szégyent hozni Jézus Krisztusra. És igyekszünk, és ez valami, ez nagy dolog. A te üzeneted, Sanyi, hogy így mondod, hogy csak hinni kell, ez olyan megalkuvó. És azt mondom, hogy értem, amit mondasz, de szerintem az a baj, hogy olyan nagyra vagy magaddal, és olyan kicsibe veszed Istent, olyan kicsibe veszed a szőlőtő életét, amely átáramolva a szőlővesszőn gyümölcsöt terem. Olyan nagyra vagyunk a tetteinkkel, és annyira nem érdekel minket a gyümölcstermés. Mert a gyümölcstermés ez nem az én dicsőségem. A gyümölcstermés nem én uralom. A gyümölcstermés ez valami olyan, ami jön abból, hogy én megmaradok a helyemen, és Isten cselekszik bennem és rajtam keresztül. Az az ő dicsősége lesz. De ha jól látom, az egész új szövetség semmi más nem fogad el, csak a gyümölcsöt. És minden mást holt cselekedetnek, hiába való tetteknek, gonosz tetteknek hív, aminek a gyökere egy gonosz, hitetlen szív. Az, amire a mi emberek olyan nagyra vagyunk, és amit nem akarunk elengedni, az az egyetlen, amely ellen Isten igazából harcol. Az emberi teljesítmény, az ember Istentől való független, önálló teljesítménye, amellyel meg akar felelni neki, vagy bármilyen elképzelésnek, a vallás. És Isten azt mondja, hogy nem, én hitet várok, és a hitben gyümölcsöt teremsz. És ne kicsinyél le a gyümölcsöt. A gyümölcs az egyetlen, ami igazából ér valamit, az, ami igazából számít. A hit nemes harca. Na figyeljetek, és akkor itt van az a rész, amihez lapoztam, és ez egész zavarba ejtő. A minap hallottam egy üzenetet, ami azt hiszem erről is szólt részben, de így közben így megvilágosodtam. Zsidókhoz írt levél 10. Hadd olvassam el ezt a szakaszt, talán nem is tudom hány versszakot kell elolvasnom, 10-et talán. De nagyon fog tetszeni nektek. Ez egy ilyen mérföldkő, rendben? A hit nemes harcának az egyik pontja. Jó? Tehát ez most így kiragadtuk ebből a szövegkörnyezetből, és úgymond példaként, íme egy példa. Tessék, itt van példa, egy példa. Amikor ezt olvasom, mit hallok? Amikor ezt olvasom, milyen következtetést vonok le? És én, ahogy ezt olvastam, levontam egy következtetést, amit eddig soha életemben. Pedig sokszor olvastam ezt a részt. Figyeljetek! Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyei dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Ugye ez az ószövetségi áldozati rendről beszél, és azt mondja, hogy a törvény, és a törvényben ez a rendszer, az áldozati rendszer, az az eljövendő javaknak csak, hogy fogalmaz? Csak az árnyéka. Mond róla valamit, de nem ez a teljes kijelentés. Az árnyék egy nagyon izgalmas dolog. Itt például van egy, nem tudom, hogy a kamera látja-e. Az ott egy árnyék. Figyelj! Oké. Ha csak az árnyékot nézed, mit látsz? Mennyit tudsz rólam? Azért tudsz valamit, látod, hogy van egy alak, és minthogyha föl lenne emelve, ökölbe szorulva a keze. Jó, férfi vagy nő? Ez már necces. Nyilván tudjátok, hogy férfi, de ha csak az árnyékot látnád, több esélyes. Dühös vagy lelkes? Semmi nem derül ki. Felemeli a kezét, vagy épp lesújt vele? Gyakorlatilag valami információ a körvonalból átjön, de annak a valóságának, ahhoz a valósághoz képest, amit az a személy és az ő indulatai és szándékai és a szíve jelent, szinte semmi nem jön át. Szinte semmi. Minimális információ. És ezt fejti itt ki. Azt mondja, hogy a törvény, ami az árnyék szerinti áldozatok, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása. Tehát, hogy itt a tökéletessé tenni szót ő komolyan gondolja, mert azt mondja, hogy ha tökéletessé tudta volna tenni valamelyik áldozat az odajárulókat, akkor nem kellett volna újabb áldozatot bemutatni, hisz egyszer s mindenkor elintéződött, igaz? De nyilvánvaló, hogy nem működött, hisz újra be kellett mutatni az áldozatokat. Különben megszűnt volna az áldozások bemutatása, hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. És én itt meg is állnék. Hányatoknak gyulladt itt most ki egy nagy piros lámpa? Mi a piros lámpa?
Én nem akarjak így élni.
Hogy te ne akar így élni. Oké, újra, Rafi?
Jézus
egyetlen egy, és egy kicsit most előre szaladunk, 10. vers. Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. Tehát Jézus Krisztus áldozata tökéletes volt. Igaz? Tökéletes volt. Egy olyan áldozat, ami után nem kell újabb és újabb áldozatokat bemutatni. Ez rendben van? És ezt Isten nagyon komolyan gondolja. Na de várjunk, a tökéletes áldozatnak mi a következménye? Ugye, amit itt az előbb a tökéletlennél kifogásolt. Az egyik, ugye, a tökéletes után nem kell újra áldozni. Ez egy nagyon fontos üzenet, mert mi a szívünkben érzett bűntudat miatt újra meg újra áldozni akarunk Istennek. Hogyan? Jó cselekedetekkel, imákkal, egy kis önsanyargatással, csúnya, rossz Sanyi, csúnya voltál, és remélem, hogy Isten most egy kicsit, tudod, engesztelődik. Úgymond egy áldozatot mutatok be. Oké? De nem kell több áldozat. Sem kifinomult, sem titkos, sem látványos, sem sunyi, semmilyen áldozat nem kell. Miért? Mert egyetlen áldozat egyszer s mindenkorra tökéletessé tett. Ha újra áldozni akarok, ez azt jelenti, hogy nem hiszem a tökéletes áldozat teljesítményét, minőségét. Rendben van? De nem ez volt a nagy durranás. Mi a nagy durranás? Elolvasom még egyszer. Figyeljetek! Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot.
A bűntudat.
Azt mondja, hogy ha lett volna egy tökéletes áldozat, akkor a bűntudatnak meg kellett volna szűnni, akkor a bűntudat egy fölösleges, egy szükségtelen, egy nem odaillő dologgá vált volna, mert a bűnök kilettek fizetve. Jézus Krisztus áldozata tökéletes. Egyszer s mindenkorra megszentelt minket? Akkor van-e Jézus Krisztus után értelme a bűn tudatnak? Van-e helye a bűn tudatnak? Sőt, Rafi azt mondja, hogy bűn. A bűntudat bűn.
Úristen, ez bonyolult.
De nem, de csak álljunk meg itt. Mert ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az én szívemből jövő vallásos vágy, hogy azért egy kicsit ostorozzam magam a gyarlóságom miatt. Mert azért az úgy helyes, mert ha rendes ember vagy, akkor a bűnre úgy haragszol, akkor a bűnt úgy ítéled, akkor a bűnt úgy, érted? Tehát akkor azzal te azért úgy foglalkozol, azzal te azért úgy bánsz, nem? Elő a kis ragasztócitre, nem beszélünk csúnyán, ez bűn volt, és vezekelj. És ez a kettő az, aminek meg kéne szűnnie. De nem azért kéne megszűnnie a bűn tudatnak és az újbóli áldozásnak, mert a bűn mostantól jó és hasznos és szabad, hanem azért, mert teljes egészében ki lett fizetve, és teljes egészében el lett választva tőlünk. Mert egy új szövetségben vagyunk, ahol egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tett minket. Elég nekem, az én lelkiismeretemnek ez a fizetség? Elég, mert az atyának elég volt a bárány vére. És nekem is elég. Elég nekem, mint válasz a bűnre, mi szerint Isten soha többet nem emlékezik meg a bűneimről. Ezt én sose láttam eddig így. És csak figyeld a magyarázatot. Többé nem éreztek volna semmi bűntudatot, de az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Az a gondolkodás mód, amiben a vallás él, amely igenis jónak tartja a bűntudatot, és igenis követeli a bűn utáni újbóli áldozatot, egy 22-es csapdáját hoz létre. A bűntudat újabb áldozatot követel, az újabb áldozat növeli a bűntudatot. Aztán. Benne vagyok egy rendszerben, amelyben szinte semmi másról nincs szó, csak a bűnről. Miközben Isten ezt jött eltávolítani, és ettől jött megszabadítani. És emlékeztek, olvastuk Rómaiakhoz írt levelet, a 6. fejezetet és a 7., amely ahol beszéltünk róla, hogy meghaltunk a bűnnek, de élünk Istennek, ahol beszéltünk róla, hogy a házas asszony, aki hozzáment a törvényhez, nem mehet más férfihoz, addig, amíg a törvény vagy, ő meg nem hal. Azt mondja, de az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól, áldozatot és ajándékot nem kívánsz, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatban nem telik kedved. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem. Ez Jézus Krisztus, aki arról beszél, hogy eljött teljesíteni Isten akaratát. És előtte tisztázta, hogy a bűnért való áldozatban nem telik kedve, hanem hogy tested adott neki. Előbb ezt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem kívánsz, nem is kedvelsz. Ezeket nyilván a törvény szerint mutatják be, de azután így szólt, íme itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat, megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Itt ez a szövetségről szól. Megszünteti az ószövetséget, a törvény alapján való szövetséget, hogy helyébe állítson egy másik szövetséget, és a másik szövetség ez. Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testvérének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Azt mondja, hogy áldozatot nem kívántál, hanem testet adtál nekem, hogy teljesítsem az akaratodat, ami nem a bűnért való újabb és újabb áldozat, hanem ennek a testnek az a feláldozása által az egyszer s mindenkorra való tökéletességtétel. Az ószövetség helyett az új szövetség. Egy radikális változás, egy új világ, egy új valóság, amely valójában nem is új, hanem mindig is ez volt az elképzelés. A törvény csak közbe jött, hogy megsokasodjon a bűn, és hogy az ember megértse, hogy a saját teljesítménye alapján soha és semmilyen módon nem felelhet meg Istennek. És ilyen módon kész legyen elfogadni az ajándékból, az ingyen kegyelemből jövő teljes és tökéletes megoldást, Jézus Krisztust. Úgyhogy helyes szellemi magatartása az, hogyha én bűn tudatos vagyok, ha időnként kicsit ostorozom magam, ha szigorú vagyok magammal, ha ítélgetem magam, és ezzel úgymond újabb áldozatot hozok a bűnért, mert hogy amit Krisztus csinált, nem elég. A bevégzett munkának nem az kellene, hogy legyen a következménye, hogy szabadok vagyunk a bűntudattól, és attól a kényszertől, hogy újabb áldozatot mutassunk be. Nem az kéne, hogy legyen a következménye, hogy Jézusra nézünk, és csak hálásak vagyunk, hogy szabadok lehetünk. És hogy ebben a hálában bízunk benne, és átadjuk magunkat neki, és hagyjuk, hogy az ő élete munkálkodjon bennünk, és gyümölcsöt teremjünk. És ez a gyümölcs, ugye Galácia levélben, ez egy gyümölcs. Szeretet, jóság, öröm, hogy van? Öröm, békesség, szeretet, hosszú tűrés, önmegtartóztatás, szelídség, nem is tudom, 6 vagy 7 van. De ez egy gyümölcs. Ez egy. Ami azt jelenti, hogy amikor Isten élete árad bennem, amikor Isten életét élem, akkor ez természetes velejáróként megjelenik. És ha nem jelenik meg, akkor nem lökhetem félre Istent, nem lökhetem félre az evangéliumot, és csinálhatom meg helyette, amit ő elmulaszt épp megcsinálni, hanem ugyanúgy meg kell maradnom a hitben, miszerint semmi egyebem nincs, mint hogy Isten előbb vagy utóbb gyümölcsöt terem rajtam. Zsoltárok egyben, ugye? Idejében megtermi gyümölcsét, a folyóvíz mellé ültetett fa, azonnal megtermi? Nem, ezt nem olvastam sehol, idejében megtermi. Olyan nagyra vagyunk magunkkal, annyira kontrollálni akarjuk az életet, annyira tele vagyunk félelemmel, hogy nem tudunk nyugton ülni, nem tudjuk rábízni magunkat. És Isten újra meg újra erre bátorolt, hogy de ne kezdj el egy másik harcot, a hit harcát harcold, ahol egyetlen egy dolgod van, hinni nekem, bízni bennem, látni a jóságomat, látni a szeretetemet, és ebben feloldódni, megváltozni, hagyni, hogy én cselekedjek, hagyni, hogy lenyűgözzelek, hagyni, hogy ámulatba ejtselek, hagyd végre, hogy én éljek benned. De nekem ez olyan nehéz. De én már kelek is föl. Az Úr késik. Gyorsan intézkedem. Az Úr késik, és a nyugalmam elszállt. Persze, mert zsigerből a másik harcot harcolom. A régit, ahol majd én megcsinálom, ahol velem biztos baj van, ahol nemhogy késik, hanem épp elfordult tőlem, mert már elegem van belőlem. De ez mind hazugság. Erre bátorít Pál Timóteust, hogy a hit harcát harcold, amikor jön ez a kételj, hogy az Úr most már biztos elítél, mert egy ilyen langymeleg keresztény, mint te, az nem lehet kedves neki, vagy mit tudom én, mit mond az ördög, ami épp eszébe jut. Akkor azt mondom, hogy nem, ez hazugság, mert meg van írva, hogy őt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értem, hogy én Isten igazsága legyek ő benne. Meg van írva, hogy számítsam magam holtnak a bűnnek, de élőnek Istennek. És meg van írva, hogy, és sorolhatnánk, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk, és meg van írva, hogy nincs már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, és meg van írva, hogy minden a javára van annak, aki az Istent szereti, és meg van írva, hogy mi nem azért szeretjük Istent, mert mi szerettük őt előbb, hanem mert ő szeretett minket előbb. És meg van írva, és meg van írva, és meg van írva, és meg van írva, és a hit nemes harcát harcolom. És igenis kiállok Isten nagyszerűsége, Jézus Krisztus szeretete mellett, és az én lelkemnek ez a horgonya, biztos horgonya. És nem félek az ítélet naptól, bizalommal nézek elébe, mert ki lett fizetve, megszabadultam a bűn ítéletétől, kárhoztatásától és rendszerétől. Kilettem véve ebből a régi rendszerből, és fiúként, leányként élsz Isten előtt, örökösként. És azt mondod, hogy apa, apu, egy bensőséges, közvetlen kapcsolatban, te vagy az ő teste, a testének a tagja, te vagy az ő mennyasszonya, aki után ő vágyakozik, és készülünk ő hozzá. És ezt semmi nem szemplősíti meg, semmi, ez tiszta. Nem azért, mert te olyan ügyes vagy, és olyan tisztán tartod magad, hanem mert ő megtisztított egyszer mindenkorra. És persze, igen, ahogy ez az élet ott van bennünk, és áramlik bennünk, úgy, megszületik a vágy, nem a kényszer, nem a szorongással teli igyekezet, hanem a vágy, a természetessége annak, hogy összhangban is éljünk ezzel. Nem dicsőítem már a bűnömet. Még lehet, hogy van benne valami öröm, de olyan egyre megkérdőjelezhetőbben, tehát már olyan zsigerből nem tetszik. Aztán a végén egyáltalán nem tetszik. Nem igaz, hogy a kegyelem oda visz, hogy szabadosságban élünk. Nem igaz. Hanem arra tanít és nevel minket, hogy megtagadjuk az istentelenséget és szentségben éljünk. De hadd mondjak itt egy nagyon merészet. A mi erkölcsi kiválóságunk a cél. Értem, Istennek van valahol egy célvonala, és azt mondja, hogy én végre elértem, hogy ezek a pribékek nem élnek olyan, talált ki te a jelzőt, életet. Végre rendes keresztények lettek. Én itt adtam az életemet, és gyümölcsöt teremtek, és végre rendben van. Néha van egy ilyen kép is bennünk. Én nem tudom, szerintem Istent tökre nem érdekli. Mint jobban, amikor Elifáz beszélt, hogy azt mondja, nézd a felhőket, mit izgatja őket a te kiválóságod, vagy a te bűnöd. Ugyanígy Istent nem érinti. A magad fajta embernek árt, vagy segít a jósága, a szentsége, vagy a szentség az más, a jósága, vagy a bűnössége. Én azt hiszem, hogy Isten elsősorban abban érdekelt, hogy életet tanítson minket. Hogy életet tanítson minket. Ennek a sorozatnak az a címe, 16. Zsoltár 12-ből van, azt hiszem, hogy az élet ösvényeire tanít minket, az élet ösvényeire. Ő életet akar nekünk adni. És az élet abból van, hogy hiszünk ő benne, és ő neki. Hiszünk az ő szeretetének, és megmaradunk ebben a szeretetben. Hogy hiszünk az ő szavainak, és azokat megőrizzük, és a szavaival felül bíráljuk az elképzeléseinket. És sok gyümölcsöt termünk. Sok gyümölcsöt termünk. De a gyümölcs az csak a bizonyítéka az életnek. Az élet az, ami számít. Hogy élek. Hogy közösségben vagyok Istennel. Szerintem Isten nem gyűjt trófeákat. Nézzétek, tudod, nézzétek, mennyi gyümölcsöt csináltam. Nem, a gyümölcs csak bizonyítéka az életnek. Ő, ha dicsekszik valamivel, akkor veled dicsekszik. Azt mondja, nézd meg a fiam, nézd meg a lányom. Úgyhogy, ha tökéletes lett volna az áldozat, megszűnt volna a bűntudat, és nem kellett volna többet áldozni, most tökéletes az áldozat. Szűnjön meg a bűntudat, és ne áldozzunk többet. Miért szűnjön meg a bűntudat? Mert a bűn ki lett fizetve. Nincs újabb fizetség, nincs újabb áldozat. Lehetetlen, jogtalan, értelmetlen. Forradalom? Nekem forradalom. Egy apróság. De olyan szigorúan következetes az evangélium teljességével, a bevégzett munka megkérdőjelezhetetlen erejével. Ha bűnök kilettek fizetve, akkor kérlek, ne azokban élj. Már úgy értem, annak a tudatában, az azzal való harcban, az azzal való foglalkozásban ki lett fizetve. Csak lépd át, engedd el. És itt van, ezt akartam az előbb mondani, és most fogom abba hagyni, de ezt elmondom, nem tudom, hogy ez egy jó zárszó, pont az egyik legmagasabb húr. Azt látom a saját életemben, és testvéreim életében is, hogy Isten sokszor nem szabadít meg egy bűntől addig, és lehet, hogy utána sem, de addig nagyon valószínű, hogy nem, ameddig nem vagy hajlandó arra a bűnre egyedül a bevégzett munkát elfogadni teljes és tökéletes megoldásnak. Ezt érted? Sok hívő, miközben utál egy bűnt, és szeretne megszabadulni tőle, kéri Istent, hogy vedd el tőlem, Isten azt mondja, hogy nem vehetem el addig, ameddig nem látod magadat és a bűnödet a bevégzett munka fényében. Addig, ameddig nem ismered fel, hogy ez ki van fizetve, semmilyen szinten nem terhel téged, meghaltál a számára, azaz el vagy választva tőle, addig nem vehetem el, mert meghagylak a hitetlenségedben, a tudatlanságodban, a régi rendszerrel való gond. Ezt a bűnt vedd el tőlem, mert emiatt biztos utálsz, ezt a bűnt vedd el, ez olyan undorító, ha ezt a bűnt nem veszed el, akkor én egész életemben kárhoztatásban fogok élni, és én szeretném jól csinálni, hogy szeress engem, hogy elfogadj. Mi a bánatról szól ez? Hát most mondtad ki, hogy nem hiszel, az egész evangéliumban nem hiszel. Ez a hitetlenség legteljesebb imája. Ezt értitek? És olyan jó szándék van benne, olyan buzgó, igyekezett. Csak nem a helyes ismeret szerint. Mert azt kellene mondanom, hogy ez a bűn tényleg gáz, és annyira hálás vagyok, hogy ezért meghaltál, és hogy ez ki van fizetve, és hogy nekem ehhez semmi közöm. Csak dicsérlek, csak hálás vagyok, szabad vagyok. Hogy értem, egy természet feletti módon ez így, tudod, ez a bűn mocska így le lett véve rólam, és a tenger fenekén van, és te nem emlékezel meg róla soha többet. Csak én emlékeztetgetlek rándóan, és én is abba hagyom. És csak dicsérlek, csak dicsérlek, csak dicsérlek. És hogy itt hagyod-e, vagy elviszed, részletkérdés, mert a szellemi valóságban, Isten bevégzett munkájában egyszer s mindenkorra el lett bánva azzal a bűnnel. Ami feljogosít rá, hogy abban éljek? Nem, az megint egy vágányállítás. Nem. A bűn pusztít, a bűn árt, a bűn árt nekem és árt másoknak. Miért csinálnám? Mitől lenne az? De a kárhoztatása az ítélet miatta, az elutasítás miatta,
ki van fizetve, el van intézve. Fogom, megvettem a vadonatúj kocsimat, tehát 20 évig dolgoztam érte, beülök, és nekirongyolok 80-nal egy fának, és totál kára töröm. És a kegyelem az, hogy nem sittelnek le érte. És mert nem sittelnek le érte, ezért ezt fogom csinálni? Vagy arra fogok vágyni, hogy ezt csinálhassam? Ezt értitek? Tehát, hogy a kettő hogy jön egymáshoz? Pont akkor, amikor megértem, hogy a bűnnel kapcsolatban nem az isteni ítélet az elsődleges viszonyítási pont, hanem csak objektíven a megértés, hogy ez kell nekem, vagy nem kell, akkor válok szabaddá arra, hogy ne csináljam. És nem akarok most belemenni, de az egész Róma 6 ugye arról beszél, hogy a törvény szítja fel bennem a bűnt. Mert hogy a törvény nélkül halott a bűn. A törvény nélkül a bűn tudat nincs, a bűnnel olyan nagyon nem foglalkozom, megvan az esélyre, hogy nekirongyolok az autónak 100-zal, vagy a fának 100-zal, de nem foglalkozom ezzel. És mert nem foglalkozom vele, sokkal kevesebb gond van vele. Értitek? Most nyilván a törvény nélküliség áldásosabb állapota, az nem a szentség, mert attól az én képességem a bűnre és az én romlottságom még ott van. Jézus Krisztus kereszthalála után a romlottságom és a bűnöim ki lettek fizetve, új teremtés lettem, minden rendbe lett hozva. Ezután teljes joggal élhetek a bűntudat nélküliségben, úgymond a törvény bűngerjesztő ereje nélkül. Értitek? Mindegy. Ez egy másik üzenet. De Isten azt szeretné, hogyha ugyanazzal a valótával fizetnénk ki a bűnt, mint amivel ő fizette ki. És ő a Golgotai kereszttel fizette ki. Tökéletes fizetség, ami után nincs újabb áldozás, és nincs bűntudat. Rendben? Köszönjük, Urunk! Arra kérünk, hogy fokról fokra, szépen lassan, versről versre, ígéről ígére, hozz nekünk nagyobb világosságot. Hozz nekünk pontosabb megértést. Hogy a hit nemes harcát harcoljuk, sőt, abban csak egyszerűen nyerjünk, csak egyszerűen higgyünk és bízzunk benned és neked. És te élj bennünk, a te életed áradjon, teremjünk sok gyümölcsöt, és hálaadásra, és dicséretre, és imádatra induljon a szívünk, látva azt az ámulatos ajándékot, ami a miénk. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. És ha esetleg van valaki, aki még sosem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor ez az első lépés, mert Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Csak egyszerűen higgy benne. Csak mondd, hogy elfogadlak, Jézus. Te vagy a Messiás. Te fizetted ki a bűneimet. Te haltál meg helyettem. Hiszek benned. Rád támaszkodom. És Jézus Krisztus, Isten örök életet ad neked. Abban a pillanatban. Csak mondd neki, elfogadlak. Adj nekem örök életet. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.